Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 51. Zsoltárt énekeljük, de foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg énekkarunk tolmácsolásában ezt a Zsoltárt. Szépen. Most tehát az 51. Zsoltárt énekeljük mi is. Talán nem így négy szólamba, de egy szólamba is szépen fog ez szólni. Dicsérjük tovább az Urat, testvéreim, a 247. énekünk első 4 versének éneklésével. A 247. énekünk első 4 versét énekeljük. A 247. dicséretünk így kezdődik. Imádandó Isten, a széles föld néked zsámolyod, és a menny fényes ülőszéked.
Imádandó Isten, e széles föld néked.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az ének szavai után imádságunk szavaival is dicsőíteni és magasztalni akarunk téged. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül, egyedül te vagy az Isten, és köszönjük néked, hogy megismertetted magaddat velünk a Bibliában, és köszönjük néked, hogy fölragyogtatod onnét előttünk a te dicsőségedet, hogy megértsük és lássuk azt. Köszönjük te néked, hogy dicsőséged látása a legnagyobb szellemi örömöt jelentheti a számunkra. Köszönjük néked, hogy ezt a szellemi, lelki, belső boldogságot akarod velünk éreztetni. Nincs csodálatosabb személy, aki nagyobb örömöt adhatna a szívünkbe, mint te, hiszen te minden tökéletességnek a foglalata vagy. Ragyogtasd föl előttünk ma is a te dicsőséged fénysugarait, hogy mindet láthassuk, vagy legalábbis valamennyit belőled. Kérünk téged arra, hogy te bírj rá bennünket arra, hogy boldog szívvel le tudjunk borulni azután, és imádni kezdjünk téged, hiszen senki más nem méltó arra, hogy hódoljunk és imádjuk, egyes egyedül te. Köszönjük, hogy most is ezt tehetjük, lélekben és igazságban leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged az örökkön örökké élőt. Kérünk téged, hogy te, aki eljöttél a földre, és megmutattad nékünk magadat, és megmutattad szereteted nagyságát, szentséget, fenségét, igazságot, gyönyörűségét, Krisztusban, ami Urunkban. Kérünk, hogy te legyél itt velünk, és te áld meg most is a szívünket, és add, hogy bízni tudjunk benned, hinni tudjunk benned, és legyünk elkötelezett tanítványaid ebben a világban, elkötelezett hírnökeid ebben a világban. Kérünk, hogy áld meg most együttlétünket, áld meg a hallott ígét, áld meg a befogadott ígét, áld meg a látható ígét, áld meg közöttünk a szívünket, mindnyájunk lelkét, életét, abban, amiben van. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, felséges Úrunk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljátok el helyeteket, és hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján hirdetni kívánom ma az ő üzenetét, Ézsaiás próféta könyvének 45. részéből, a 6., 7. és 8. versből. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 45. részében, a 6., 7. és 8. versben így szól hozzánk Isten írott igéje. Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek, én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás, és igazság sarjadjon fel vele együtt. Én az Úr teremtettem azt. Drága testvéreim, az elmúlt alkalommal megérthettük a Bibliából, számtalan példa illusztrálta ezt, hogy a mindenség Isten irányítása alatt áll. Isten az egész Bibliában úgy mutatkozik be nekünk, mint aki az embert, attól függetlenül, hogy hisznek benne vagy nem, a sátánt, a démonokat, a jó angyalokat is, az ő követeit is, az állatokat, ragadozókat és nem ragadozókat, a természeti erőket, mindent a kezében tart és mindent irányít. És egyáltalán nem kullog az események mögött, hanem megy az események előtt, és valahonnan valahová vezeti ezt a világot. A teremtéstől az újjáteremtésig vezeti és irányítja ezt a mindenséget. Láttuk, hogy Isten közvetve vagy közvetlenül, de jelen van és cselekszik a világban. Így a Biblia szerint ebben a világban minden jelenség, ami csak történik, legyen az jó vagy rossz, gonosz vagy szerencsés, minden Isten irányítása alatt áll, minden az ő akaratából történik meg. Ez a világ nem gazdátlan, nem nélkülözi a kormányzót, aki a történelem útján vezeti ezt a téridő anyagi világot, hanem nagyon is bírja ezt a csodálatos szemét, az élő Isten személyében. Ez az Isten, testvéreim, hogyha úgy elgondolkozunk rajta, minden emberi elképzelést tökéletesen felülmúl. Tehát olyan személy áll előttünk a Biblia Istenében, aki minden emberi elképzelés felülmúl. Egyszerűen az ember nincs abban a helyzetben, hogy egyáltalán elképzelje ezt az Isten. De azt is mondhatom, nem csak, hogy felülmúlja az emberi elképzeléseket ez az Isten, hanem át is írja. Átírja. Lehet, hogy nekünk vannak ilyen bizonyos elgondolásaink az Istenről, de amikor szembesülünk azzal, hogy Isten a Bibliában milyennek mondja magát, akkor ő átírja ezt a mi elképzelésünket, felülírja ezt az elképzelésünket. Azt mondja, ne, azt nyugodtan töröld ki a memóriádból, és ezt fogadd be, amit én mondok neked. Elég makacsok vagyunk egyébként, nagyon szeretünk ragaszkodni az, amit már mi úgy gondoljuk, hogy ez úgy van. Lehet, hogy úgy is van egy-két dolog, amit Istenről gondolunk, de lehet, hogy nem úgy van. És késznek kell lennünk arra, hogy az igéből jobbra tanítassunk. És ha jobbra tanítatunk, akkor törölni kell azt, ami az Istenről egy rossz elgondolás a fejünkbe, és át kell venni azt, amit ő mond nekünk a Bibliában. Tehát Isten felülmúlja és teljesen át is írja a mi Isten elképzeléseinket, Isten elgondolásainkat. És ebben szabad kezet is kell neki adni, ma is, itt is, most is. Az elmondott dolgok, amiket múlt vasárnap áttekintettünk, testvéreim, fölvetnek, jeleztem már akkor is jó néhány kérdést, melyekre értelmes választ kellene keresnünk. Egyfelől önmagunk miatt, hogy hogyan is válaszoljunk erre vagy arra a fölvetődő kérdésre saját magunknak. De nem csak magunk miatt van szükség ezeknek a kérdéseknek az értelmes átgondolására, vagy meggondolására, hanem mások miatt, akik körülöttünk vannak a világban. Lehet az a férj, feleség, gyerekeink, ismerőseink, barátaink, barátnőink, akikkel esetleg beszélgetünk Istenről. És jó lenne, hogyha ők föltesznek nekünk valami kérdést, jó lenne arra valami viszonylag épkézláb választ adni. És nem széttárni a kezünket, hát nem tudjuk, nem tudjuk. Nekünk kéne bizonyságot tenni az Úrról, aztán nem tudunk semmit mondani róla. De azért kell először saját magunk számára átgondolni a felvetődő kérdéseket, hogy utána mi is tudjunk másoknak valami jó tanácsot, vagy jó gondolatot, vagy igaz gondolatot átadni az élő Istennel kapcsolatban. Na most az első ilyen kérdés, testvérek, ami az elmondottak alapján felvetődik, egy alapkérdés. Az alapkérdés úgy hangzik, hogy van-e egyáltalán ez az Isten, akiről beszélünk. Ugye, azt beszéltem itt múlt vasárnap, és azt gondoltuk át, hogy Isten van, és ő irányít mindent. Hát irányít mindent, de van, tényleg van ez az Isten? Kérdezzük. Létezik Isten? Él az Isten? Hát az ateisták azt hirdetik, hogy nincs Isten. Ők abban hisznek, hogy Isten egyszerűen nincs. Csak az van, amit látunk, tapasztalunk magunk körül. Ez a világ egy zárt valóság. Azt mondja Sagan, Carl Sagan, egy híres gondolkodó. A kozmosz az egyetlen, ami létezik, ami valaha létezett és létezni fog. Ezen túl nincs semmi és senki. Nevezzük ezt materializmusnak is egyébként. Az ateisták, materialisták. Ezek szerint, az emberek szerint a világ tulajdonképpen valami öröktől fogva meglévő energiából vagy anyagból keletkezett, bizonyos természeti törvények összjátéka folytán, tulajdonképpen véletlenül. Különösképpen véletlenül keletkezett ebben a világban az emberi faj, mint olyan. Volt anyag is, volt energia, volt rendkívül sok idő, és véletlenül a meglévő körülmények között, természeti törvények keretei között valahogy véletlenül hát kialakult az ember. Nem csak a világ keletkezett véletlenül, hanem az ember is véletlenül keletkezett. Vagyis te is véletlenül keletkeztél. Hogy vonjuk le már ezt a következtetést. Nem csak a világ körülötted, hanem te is véletlenül keletkeztél. Az, hogy te férfi vagy nő vagy, hogy pont magyar vagy, hogy éppen most élsz ebben a korban, mindez véletlen. Nem áll emögött semmiféle Isten, aki tudatosan megalkotott téged. Az is véletlen, hogy te személy vagy, és nem egy kődarab. Nem egy csillag valahol, hanem itt ülsz ebbe a templomba. Ez is véletlen. A világba, mivel nincsen semmi a világon kívül, csak a vak természeti törvények vannak, az idő van, és a véletlen van, ezért az egész, hogy mi itt vagyunk, ez is egy puszta véletlen. Na, az ateisták, illetve materialisták ezeket a dolgokat nem szokták általában túlságosan végig gondolni. De vannak köztük, akik átgondolják. És sokszor szembesítik az ateistákat azzal, hogy ez mit jelent. Például egy festő, aki átgondolta ezt, leterít egy vásznat a földre, odáll fölé, kezébe ilyen mindenféle ecsetekkel, meg festékes dobozokkal, és elkezdi belenyomkodni a pamacsot a festékbe, és utána így lecsapja a vászonra a különböző színű festék rétegeket. És utána ezt a képet szépen bekeretezik, és fölteszik a falra. Az a kép, az azt tükrözi, ami az ateizmusból, meg a materializmusból következik. Hogy a véletlen alkotása. Azzal szembesít, amit az ateista ember hisz. Te nem vagy más, mint a véletlennek a terméke, ugyanúgy, hogy ez a kép. Az ember ott áll, az ateista ember ott áll a kép előtt, és elkezd fújogni. Fú, milyen ronda. Pedig csak saját magával szembesítette. A saját hitének a következményével szembesítette a kép. John Cage, már ifjú órán beszélgettünk a zeneszerzőről, híres 20. századi zenész, Leonard Bernsteinnek barátja, vagy hát közel állt a szívéhez, egyszer megkérte, hogy a New Yorki filharmonikusokat vezényelje, és játsszák el John Cage-nek az egyik művét. John Cage véletlenszerűen írta a hangjegyeket a kottára. Valaki mondta, hogy hallgatott már John Cage zenét, mert néha játsszák a rádióba. És azt mondja, hallgattam egy darabig, és erőt vettem magamon, hogy végighallgassam, hát ha lesz ebből valami, de nem lett belőle semmi. Hangok, zűrzavara az egész. Azt mondja John Cage, hogy amikor befejezte a darabot, meghajolt a hallgatóság előtt, és hallott, hogy a zenekar a háta mögött elkezd hangosan sziszegni, és előbb-utóbb elkezdtek fütyülni. Maga a zenekar fütyülte ki a zeneszerzőt. Mit csinált a zenekar? Az ő saját hitüknek a következményében, mert a legtöbb ateista volt azoknak is, nem akartak szembesülni. Az ateista ember nem akar szembesülni azzal, hogy mi következik abból, hogy ő maga is véletlenül keletkezett, meg az egész világ véletlenül keletkezett. Ez a művészet következik belőle. Amikor szembesítik vele, hogy a te gondolataidnak ez a végkövetkezménye, a véletlen festészet, vagy a véletlen esetleges zene, vagy sok minden más is, és ez nagyon szörnyű, és nagyon ijesztő, és nagyon megbotránkoztató, akkor az ember elkezd fütyülni. És nem veszi észre, hogy nem John Cage-et fütyüli ki, és nem Kandinskyt fütyüli ki, hanem saját magát fütyüli ki. A saját istentelenségének a következménye, sírnia kellene, ehelyett utálkozik, meg köpköd. Az ateizmus ide vezet. Csak le kéne vonni a következményeket. Van egy másik embercsoport is, hogy már hagyjuk az ateistákat egy kicsit. Ezek talán még többen vannak, mint az ateisták. Ezeket úgy nevezik ma, hogy az agnosztikusok. Agnosztikusok. Akik azt vallják, hogy semmit nem lehet biztosan tudni. Nincsen elég érv amellett, hogy Isten van, és nincs elég érv amellett, hogy Isten nincs. Se így, se úgy. Minden bizonytalan, minden lebeg. Nem lehet azt tudni. Találkoztatok már ilyen emberekkel. Nagyon sok ilyen ember van. Nem lehet semmit erről tudni. Hagyjuk ezt az egész kérdést. Gyakorlatilag ezek az agnosztikusok úgy élnek, mint az ateisták egyébként. Tehát ők nem úgy élnek, mint hívők, hanem úgy élnek, mint az ateisták. Lehet, hogy néha elmennek a templomba, lehet, hogy itt is van agnosztikus a testvérek között. Mert előfordulnak templomokba is olykor, mert bizonytalanságukba nem csak az ateista hollapokat olvasgatják, hanem néha elmennek a templomokba is, egy kicsit ott tücsörögnek, de úgy is marad a szívükbe az a bizonytalanság, ha csak Isten meg nem változtatja őket. Az, hogy valaki itt van a templomba, az még nem jelenti azt, hogy hívő testvérek, ezt jegyezzük meg. Mert sokszor elmondtam, de újra is el kell mondani. Ne tévesszük össze a templomot a hittel. Meg a templomot ne tévesszük össze, az elmentünk a templomba vagy a gyülekezetbe, ne tévesszük össze azzal, hogy mi már keresztény emberek vagyunk. Ez még csak egy előszoba ahhoz. Lehet, hogy már tényleg keresztények vagyunk, de ez, ha valaki templomba jár, az nem azt jelenti, hogy hívő. Agnosztikus is lehet. Sőt, még ateisták is előfordulnak templomokba. Na de a harmadik nagy csoport, mert ide akarok végül már kiukadni, a keresztjének csoportja. A bibliai és történelmi kereszténység azt mondja, hogy Isten van. És ezt mi elsősorban a Bibliába vetett hittel jelentjük ki. Olvassuk a Bibliát, és ott azt látjuk, hogy az Isten létező személy. Ő van. És valahogy, hogy olvassuk a Bibliát, meg hallgatjuk a magyarázatát, közben az Isten lelke meggyőz minket arról, hogy ő tényleg van. Ő létezik. Ő él. Akit az Úr lelke győz meg, az tudja a szívében, tudja a lelkében, hogy az Isten bizony létező valóság, létező személy. Ezzel a történelmi kereszténység, vagy bibliás kereszténység, értitek azt, hogy teljesen ellentmond az ateizmusnak is, meg az agnoszticizmusnak is. Ők azt mondják, Isten nincs, vagy nem lehet tudni. Mi meg biztosan mondjuk, hogy de lehet tudni, hogy az Isten van. Mi szembeállunk ezekkel a nézetekkel. Mást mondunk, mint amit ők mondanak. Antitetikus ellentét áll fenn. Kibékíthetetlen ellentét áll fenn köztük és köztünk, ha igazi keresztjének vagyunk. Isten tehát van, de tovább mehetünk. Egy kicsit megvizsgáljuk közelebbről, hogy hogyan van az Isten. Hogyan van ez az Isten, akiről mi beszélünk? Úgy van, testvérek, hogy például abszolút létező. Ezen azt értjük, hogy ő egy szuverén Isten. Vagyis, hogy még ne homályosítsa még tovább ezt a dolgot, azt jelenti, hogy ő saját magától létezik. Megértjük, hogy a világ nem saját magától létezik, hanem azért, mert Isten létezteti, fönntartja. Isten nem tartja fönn senki. Ő saját magát tartja fönn. A filozófiában úgy mondták ezt, hogy a magában való lét, az önmagától függő lét. Isten az abszolút létező. Ő van. És úgy van, mint semmi és senki más ebben a világban. Egyedül ő van így. Akármi a világban, akár növény, állat, ember, maga az univerzum, a csillagokkal, a természeti törvényekkel, mindent Isten tart fenn. De Isten nem tartja föl senki. Őt nem tartja föl, ő saját magát tartja föl, így mondjuk. Ő az abszolút létező. De nem csak így van, hanem úgy van, mint személy. Az Isten személy. Személyes abszolút létező. Van neki értelme, van akarata, vannak érzései, az Isten személyes valaki. Így jelenti ki nekünk magát a Bibliába, és így is jelent meg ezen a földön Jézus Krisztusban, aki azt mondta, hogy aki őt látta, az látta az Istent. Ezen kívül azt is elmondhatjuk, hogy ő úgy van, mint három és egy. Mert szent háromság. Isten egy, és ugyanakkor három. Nem értjük ezt a dolgot. De így jelenti ki magát nekünk. Egyfelől mondja a Bibliában, hogy ő egy, másfelől azt is mondja, hogy ő úgy egy, hogy Atya, Fiú és Szentlélek. És nem békíti ki nekünk ezt a paradoxont. Hogy lehet az egy három, és a három egy, nem tudjuk. De így van. Isten abszolút létező, személyes létező, és úgy létezik, mint aki egy és három. Egység és sokféleség van az ő személyébe. Tehát Isten van, nem is azt mondom, hogy van, hanem ő él, mint személyes létező él, sőt, ő maga az élet, hogy mondja az írásban, ő az élet maga, ő így van előttünk, nem akárhogy. Nem úgy van előttünk, eddig azt mondtam, hogy hogy van Isten, most mondom, hogy nincs Isten. Isten nem úgy van, mint ahogy nagyon sokan vélik, sok millióan vélik ezt a fejükbe, még ha nem is esetleg tudatosan, de ott van a fejükbe. Azt gondolják, hogy Isten úgy van, hogy én elképzelem őt, és akkor ő úgy ezért van. Mert elképzeltem őt magamnak. Ludwig Feuerbach volt, aki Marxnak volt az atyamestere, ő mondta ezt, hogy az Isten az semmi más, mint az ember képzeletének vagy vágyainak a kivetülése. Van a mennynek a vetítővászna, és az emberek itt a földön oda vetítenek saját magukból egy Isten képet, a menny vetítővásznára. Ez olyan, mint amikor otthon vetítettünk a gyerekeinek diavetítőt, hogy betesszük a gépbe a kis képecskét, aztán rákattintunk, és hopp, ott van a falon egy kép. Az a kép tulajdonképpen voltaképpen nincs ott, amit az ábrázol, az nincs ott. És a következő pillanat már is tűnt onnan. Azt mondja Feuerbach, hogy így van az Isten is. Csak az emberek saját magukból kivetítik a menny vetítővászára, ő csak a képzeletnek a képe, ő egy ilyen ábránt kép, tulajdonképpen egy köd kép, egy, majdnem mint egy rossz, egy kicsit hasonló, de mint egy fatamorgána, mint egy déli báb, ami tulajdonképpen nincs, de mégis úgy tűnik, mintha lenne. Ma inkább talán jobban megértik ezt, hogy virtuális valóság, hogy Isten így van, az ember saját magából kreálja. Az agyszüleménye az embernek. És ilyen értelemben, ilyen pszichológiai tényezőként van az Isten, de hát, értitek? Mi azt mondjuk, nem így van az Isten. Bocsánat. Nem így van, bár sokaknak így van az Isten, de a Biblia Istene az nem így van. Ő az abszolút létező, aki személyes valóság. Aki él. Aki egy és három egy személyben. Ő egy úgy mondjuk objektív valóság, tőlünk teljesen független. Ha senki nem hinne benne az emberek között, akkor is ott lenne. Ő van, ő létezik, ő él. Nagyon megdöbbentő, testvérek, hogy egy csomó teológus is átvette ezt a pszichológiai istenképet, amiről az előbb beszéltem. Hogy az Isten csak egy ilyen kivetített valóság. Rudolf Bultmann, aki generációkat tanított a teológiában Németországban, azt mondta, hogy a teológia antropológia. Amikor az Istenről beszélünk, akkor az emberről beszélünk. Ez volt az alaptétele. Mert az ember alkotja meg az Istent. Amilyen az ember, olyan lesz az Istene. Feuerbach cinikusan mondta még, amit Bultmann nem mondott ki, de ki is mondhatta volna ő is nyugodtan, hogy az éhes embernek jól lakott Istene van. Különös a gyenge embernek erős Istene van. Ilyeneket mondtak. De csak egy képzelet. A teológiában is ugyanezt mondták, a modern teológiában. Elképesztő, testvérek, elképesztő. Ezért mondja, a modern teológia nem tud arról, hogy a Biblia Isten ihletett igéje lenne. Mert nincs úgy Isten, hogy önmagába objektíve létezik, és valakikhez szólt, és azok leírták a szavát. A Biblia ezeknek a modern liberális teológusoknak nem Isten igéje. Emberek Istenről való vélekedéseinek a gyűjteményének tekintik a Bibliát. Engem is így tanítottak a teológián. Tisztelet a kivételnek. Azt mondja egy angol püspök, Robinsonnak hívták, nem az a Robinson, ez egy másik mai Robinson. Azt mondta, hogy az Istenhez imádkozni nem lehet. Olyan értelemben, hogy a keresztjének gondolják. Mert az Istenhez, amikor mi imádkozunk, a saját magunk lelkében élő, általunk létrehozott valakihez beszélünk. Vagy valamihez beszélünk. Ehhez a szellemképhez, ehhez az ábránt képhez beszélünk. Nincs olyan imádság, hogy vertikálisan, hogy megszólítjuk azt, aki mindenek fölött áll, és teológus, püspök. Nincs Istennel vertikális kapcsolatra lehetőség. Most testvérek, mi azt mondjuk, hogy Isten nem így létezik. Ő nem az agyszüleményünk. Ő valóban van, testvérek. Ez a dolog akkor válik még mélyebb üzenetté, testvérek, amikor ugye elgondolkozunk azon, hogy volt egy bizonyos Nietzsche nevű filozófus, aki a 20. század elején ugye kihirdette azt, hogy az Isten meghalt. Ugye ha az Isten meghalt, akkor mi van? Ezen ő azt értette, hogy az ember tovább nem képzeli el az Istent. Nem gondolja, hogy az Isten létezne. Az Isten nem létezőnek gondolja, tehát az Isten nincs tulajdonképpen. Tehát az ember megszűnt saját magából kivetíteni az Istent. Az Isten tehát meghalt. Jár Zarathustra a piacon egy lámpával, és akkor mondja az embereknek, hogy nem hallottátok, hogy meghalt az Isten. Mi öltük meg őt? Miért? Hogyan? Úgy öltük meg, hogy nem képzeljük el tovább. Nem törődünk vele. Meghalt az Isten. És jön a teológia megint, És azt mondja a teológia, hogy az Isten halott. Van egy Dorothea Zölle nevű teológusnő, német teológusnő, talán már az Úr elszólította az élők közül, szerencsétlen. Kitalálta az Isten halott teológiát. Erről. Az Isten halott teológiát. Egy önmagában egy abszurd dolog. A nem létező Isten, akit mi képzelünk el pusztán, de most már nem képzeljük el. És ezt teológiának nevezték Németországban, és ma is vannak követői. Na, Isten nem így van, testvérek. Isten nem azért van, mert mi elgondoljuk magunknak. Ő nem egy ilyen pszichológiai valóság, egy ilyen ábránt kép, ami valahol lebeg. Hanem ha nem gondolnánk, egyáltalán ő akkor is létezne. Objektív létező, valóságos létező. Na most, az ember testvérek csak gondolkozik azon, hogy aki ezt nem fogadja el, az vajon milyen következtetéseket kell, hogy levonjon ebből. Már láttuk ezt a festészetet, meg ezt a zenét. Aki azt mondja, hogy nincs Isten testvérek, az hova jut az az ember? Az hova jut? Hát testvérek, oda, ahova a mai világ jutott. A mai világba, most mondok egy-két idegen szót, ne ijedjetek meg, megmagyarázom. Ontológiai válságba jutott az ember. Ez azt jelenti, hogy nem tudja megmondani, hogy ami van, az miért van. Pedig ez egy alapvető kérdés. Miért van, ami van? Nem én mondom, hogy alapvető kérdés, Jean-Paul Sartre mondta, az egzisztencializmus atya, egyik atya. Az alapvető filozófiai kérdés, hogy miért van, ami körülvesz, amiben benne vagyunk, mi magunk, miért vagyunk? Alapvető kérdés. Az ateista nem tudja megválaszolni, de amit válaszol rá, az egy kétségbejtő dolog. Véletlenül. A keresztény mit mond erre? Azért vagyok, én is, meg a világ is, mert Isten megteremtette a világot. Egy személyes Isten megalkotta. Az ontológiai válság egyébként az még majdnem azt mondom csak hagyján. Van egy másik válság is a mai világból, az ateizmus eljuttatott minket, ez az ismeretelméleti válság. Úgy mondják görögül az episztemológiai válság. Az azt jelenti, hogy nem tudhatunk semmit se biztosan. Mára elveszett az a dolog, az, hogy valamit biztosan lehetne tudni. Ma az van, amit a köznyelv is mond, hogy minden relatív. Nincs egy abszolút mérce, amivel meg tudnánk mondani, hogy most akkor mi igaz. Valaki mond valamit, a tiszteletes úr beszél a szószékről, igaz, amit mond. Elmegyünk a párgyűlésre, ott is mond valaki valamit, igaz, amit mond. Tévét bekapcsoljuk, igaz, amit mond. Beszél Orbán Viktor a televízióba, igaz, amit mond. Minden mellé odarakjuk a kérdőjelet, mert nem tudjuk, hogy mi igaz, mi hamis. Nem tudjuk megállapítani. Mert hogyha az ember eltaszítja magától úgymond a végső igazságot, akkor onnantól kezdve Istent, akkor nem tudja megmondani, hogy mi igaz ebbe a világba, vagy mi nem. Még azt se tudja, testvérek, egy csomó ember, hogy mi a fantázia és mi a valóság. De ez megint azt mondom, hogy jó. Amit leginkább érzünk az ateizmusnak a következményeképpen, az az erkölcsi válság, az etikai válság. Amikor is nem lehet megmondani, hogy mi helyes, meg mi nem helyes. Itt vagyunk, testvérek, ebbe a világba. Nem lehet tudni, hogy a házasságtörés most jó vagy rossz. Nem lehet megmondani, hogy a hazugság jó vagy rossz. Hogy helyes vagy helytelen, ha lop valaki. Nincs is már olyan, mint bűn tulajdonképpen a mai világban. Nem lehet erről beszélni az emberek között. Legfeljebb bűnérzésről akarnak az emberek hallani, de konkrét, valóságos bűnről nem beszélnek. Nem tudják fölfogni, hogy az micsoda. Elvesztették Istent, az erkölcsnek a végső mércéjét, az abszolút jót, és ezért nem tudják megmondani, hogy most mi jó, mi nem jó. Egy hatalmas válságban vagyunk, testvérek. Azok az emberek, akik talán templomokba járnak, meg talán már hívő emberek is, keresztény emberek, azok talán nem is tudnak ebbe belegondolni, hogy a körülöttünk élő világ milyen iszonyú válságban van. A körülöttünk élő kultúra, testvérek, haldoklik, annak ellenére, hogy kinéz a világ. Lehet, hogy nagyon szépen néz ki, meg jó autókban, meg szép lakásokban lakunk, de az emberek között és az emberekben a rohadás van. A halálnak az illata. Azok az emberek, testvérek, akik ateizmusba élnek, azok egy olyan kultúrát teremtenek, amilyenben benne vagyunk, és ez még lesz ennél rosszabb is, ha így maradnak a dolgok. A mai ember, testvérek, ha megnézünk egy átlagembert, akkor biztos, hogy agnosztikus, nem lehet semmit se tudni, nihilista, vagyis azt jelenti, hogy nincs cél előtte, azt nem tudja, hogy miért él tulajdonképpen, nihilista, nem lehet azt tudni, hogy miért él, csak úgy él bele a világba. A mai embertestvérek tulajdonképpen individualista is, tehát csak én vagyok, csak én, végtelen egoizmus, magunk körül forgás, a másikkal nem törődök semmit. A mai ember testvére közben depressziós, boldogtalan, és szedi mázsaszámra az antidepresszánsokat, mert próbálja magát valahogy gatyába rázni. A mai ember ezen kívül hedonista, mert megpróbálja azt, hogy ezt a nyomorult életet valahogy élvezetesenben próbálja valahogy eltölteni, aztán iszik, meg eszik, meg abba leli az örömét, hogy mit tudom én, mit csinál, de valahogy valami örömöt akar, igyekszik magának összekaparászni ebbe a világba. Itt van ebbe a világban ez a szerencsétlen ember, mert nem szabad rá haragudnunk, és gyűlölnünk ezt az ateista embert, és azt, amit létrehozott, hanem szánnunk el, mert halott ez az ember. Halott, az Isten nélkül, testvérek. Mi meg itt vagyunk hívők, és azt mondjuk, hogy az Isten van. Oda kéne állni eléjük ezzel a abszolút triviálisnak, vagy közhelyesnek tűnő állítással, és elmondani neki, hogy az Isten van. És te azért jutottál ide, te szerencsétlen ember, mert tagadod, hogy az Isten létezne, és azt hiszed, hogy nincs. Vagy ha azt is mondod, hogy van, úgy hiszed, hogy csak úgy van, mint egy kép, mint egy ábránt kép a falon. Nem úgy van. Az a csodálatos személy, az abszolút létező, az egy és három, ő van. És ha megkérdezi tőled, miért mondod ezt, akkor azt mondod, mert a Bibliában ezt mondja, és még van érvünk. És azért is mondjuk, hogy van, mert ő magyarázza a legjobban azt, ami körülvesz minket. Mi vesz körül minket, testvérek? Nagyon sok minden vesz körül minket, de például az ember kommunikáló lény. Most is kommunikálunk. Én mondok valamit, ti gondolkoztok. Lehet, hogy közben vitatkoznátok velem, nem baj. Kommunikáljunk. Az a legrosszabb, amikor valaki csak ül a templomban, nem gondolkozik semmit. Az nem is tudom, hogy igazából miért van itt. A templomban azért jövünk, hogy meghallgassuk Isten szavát, és valamit mondjunk rá, akár ellenkezzünk vele. Vagy értsünk egyet vele. Vagy gondoljuk tovább azt. Kommunikáljunk az Istennel. Miért van ebbe a világba kommunikáció egyáltalán közöttünk, amikor bejövünk ide, amikor elmegyünk innen, akkor beszélgetünk egymással, kommunikálunk. Miért van ez? Miért van ez? A beszédnek, a kommunikációnak a titka. Foglalkoztatjám az embereket, testvérek, hogy miért, csak nem tudják megmondani, hogy miért. Mi meg mit mondunk? Azért, mert Isten egy olyan valaki, aki a saját képére teremtette az embert. És maga az Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek öröktől fogva egymással kommunikáló személyek. Hát látjuk a Bibliában, hogy Isten még mielőtt nem volt a világ, már beszélgetett saját magával. Az Atya beszélt a Fiúval és a Szentlélekkel, és ott volt egy kommunikáció az Istenen belül. És amikor ő megteremtette az embert, akkor az embert is kommunikatív lénynek teremtette meg. Innen jön a beszédünknek, meg a kommunikációnak, meg az értelmes kapcsolatoknak egyáltalán a lehetőség, hogy Isten van, és ilyennek teremtett minket. Senki nem tudja megmagyarázni, testvére. Gondolkoznak össze-vissza, egyik elméletet a másik után szülik, egyiket a másik után döntik romba, hogy miért alakult ki a macskák, miért nem tudnak beszélgetni, a kutyák miért nem tudnak. Nincs a kommunikációnak az a szintje, mint ami nálunk embereknél. Honnan van ez nekünk? Honnan van, hogy olyanak a hangszálaink? Hogy olyan az agyunk, hogy tudunk beszélni? Hogy meg tudunk tanulni nyelveket? Honnan van ez? A magyarázat Isten. Az egyetlen észszerű magyarázat egyébként. Az Isten léte. A legjobb magyarázat. Aztán egy másik dolog. Itt van a világnak, testvérek, a rendje körülöttünk. Most már belenézünk a természet dolgaiba, ugye nem csak úgy, hogy kinézünk a világűrből, azt látjuk a csillagrendszereket, ott is rend van. De ha benézünk az anyagba, és leásunk a génekig, ott is rendet találunk. Olyan, mintha egy hatalmas bölcs tervező megtervezte volna az egészet, és megcsinálta volna. Honnan jön ez a rend? Ez a minden felülmúló rend, amit nem mi hozunk létre, mi csak fölfedezzük nagy nehezen. Az ateista nem tud rá válaszolni, mert azt mondani, hogy ez véletlenül jött össze, tényleg olyan, mintha egy, mit tudom én, hát a valószínűsége nullával egyenlő. Volt egy híres 20. századi ateista filozófus, messze menően híres ateista filozófus volt, Anthony Flew-nak hívták, filozófiai professzor volt. És a 81 éves ember lett, mikor átváltott arra, hogy elkezdte hinni, hogy van Isten. Úgymond megtért, bizonyos értelemben megtért az Istenhez. egy olyan híres ateista volt, állandóan az ateizmus mellett érvelt, minden nagy vitákba vett részt, meg nem tudom, világhírű ateista volt. Védte az Isten tagadást. És egyszer csak hopp, megfordult a dolog. És kérdezték, miért? Hogyan történt ez? És az idős ember azt mondta, hogy a DNS kutatáson gondolkozott el. Azt mondja, lehetetlenség, hogy ez véletlenül jött létre. Lehetetlen. És én a szókrateszi elmondatot követem, hogy kövesd a bizonyítékokat, bárhova is vezetnek. És azt mondja, egyszerűen nem tudtam, mit mond. Mit szólna ehhez Bertrand Russell, ha önnel tudott volna egy másik nagyon híres ateista? Azt mondja, ha Russell ezt tudta volna, Bertrand ezt tudta volna, amit én tudok most, akkor ő is elgondolkozott volna, hogy van-e Isten, vagy nincs. Igazán elgondolkozott volna. Testvérek, ez a megdöbbentő, az Isten magyarázza azt a rendet, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten egy rendezett valaki, aki rendet teremt. Mindig rendet teremt. Egy komplex rendet alkotott az Isten. A legjobb magyarázat arra, mi itt vagyunk mi magunk, testvérek, mint személyiségek. Mindnyájan egy kis külön világ vagyunk, saját gondolatokkal, érzésekkel, tervekkel, logikával, személyiségek vagyunk. Nem lehet minket egymással összekeverni, mi se tudjuk egymással összekeverni magunkat, megkülönböztetjük magunkat, ez vagyok én, az ő. Honnan van a személyiség? Honnan van ez? Senkinek nincs személyiségtudata, az állatoknak sincs, a növényeknek sincs, csak az embernek. Ki a legjobb magyarázat? És az egyetlen épp kézláb magyarázat, Isten, aki valóban személyiség. És aki az ő képére teremtette meg az embertestvérek. Isten személyiség, aki személyiséget alkotott. Ő a legjobb magyarázat. És végül, testvérek, még egy dolog, ami itt van körülöttünk, ez az egység és a sokféleség, amit beszéltem. A filozófusok ezen gondolkoznak már nem tudom hány száz éve, hány ezer éve. Honnan van ebbe a világba egy csodálatos sokszínűség például az emberek között, hogy mi ahányan itt vagyunk, sőt, hát nem tudom hány milliárdan vagyunk, mindenki más, ugye ez a sokféleség. Nincs két egyforma fa, nincs két egyforma virág, nincs két egyforma cica. Honnan van ez? És ugyanakkor mégis valami csodálatos harmónia van. Mégis akik itt vagyunk, akármilyen különbözők vagyunk, mégis mindnyájan emberek vagyunk. Egy egység van közöttünk mégis. A fák is egy egységet alkotnak, meg sok minden a világban, azok is egy egységet alkotnak. Egy csodálatos egység, harmónia van egy csodálatos sokféleségbe. Honnan jön ez? Gondolkoztak már a görögök ezen gondolkoztak. És nem tudták megmagyarázni. Ki tudja megmagyarázni? A Bibliából tudjuk megmagyarázni. Istenből van, aki egy és három. Aki magába foglalja az egységet és a sokféleséget, ő egy olyan világot teremtett, amiben visszatükröződik az ő egysége és sokfélesége. Testvérek, mi azért is hiszük, mert hogy Isten van, hogy Isten létezik, mert a Biblia alapján ő maga a lelke által meggyőzött minket erről. De amikor körülnézünk a világba és belenézünk a tükörbe, akkor azt mondjuk, hogy ő a legjobb magyarázata annak, ami van. Ezt írtam rá a papírra ma, ezt a mondatot. Ő a legjobb magyarázat arra, ami létezik, amit tapasztalunk az életbe. Hát most itt meg kell állni. Nem jut már idő a többi dolgokra. De ha Isten segít minket, akkor folytatni fogjuk. Mert jönnek még kérdések. És ezekre válaszolnunk kell. Az az Isten, aki mindent irányít, aki mindent a kezében tart, embert, állatot, démonokat, angyalokat, mindent, akire visszamegy jó és rossz, aki a világosságot alkotja és a sötétséget teremti, aki békességet szerez és aki gonosz teremt, én vagyok az Úr. Ez az Úr van? Van? Van. A Biblia alapján mondjuk, és megerősít minket ebbe a hitünkbe az, amit tapasztalunk magunk körül az életbe. Isten segítsen minket, hogy hinni tudjunk valóban Isten létezésében. Ez az alapkérdés, hogy ebbe az Istenbe te hiszel-e egyébként. És hogy segítsen bennünket, ha igennel tudunk válaszolni, akkor segítsen minket az Úr abba, hogy elmenjünk az emberek közé, és legyünk ennek az isteni valóságnak, Isten lényének, személyének a hírnökei. És vállaljuk be ebbe a világba, amelyik azért olyan nyomorult, mert tagadja ennek az Istennek a létét. Hívlak benneteket, hogy tegyetek róla bizonyságot. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te néked, Urunk, a mai tanításodat. Köszönjük néked, hogy a te létezésedről, a te életedről beszéltél nekünk. Köszönjük, hogy megmutatod nékünk a te dicsőséged, egyik fénysugarát. És köszönjük néked, hogy fölragyog előttünk, hogy te nem a képzeletünk terméke vagy, nem valami pszichológiai folyamatainknak a végkövetkeztetése, nem valami ábrándkép, fantáziakép, virtuális valóság, hanem egy tőlünk függetlenül létező, számunkra fölfoghatatlan személy, aki beszél hozzánk a Bibliában, és akihez szólhatunk imádságban, akivel kommunikálhatunk, akinek köszönhetjük, hogy személyiségek vagyunk, akinek köszönhetjük azt a rendet, amiben még élhetünk, és ami bennünk is ott van, aki olyan csodálatosan megnyilvánul és szól hozzánk. Köszönjük te néked, hogy eljöttél Jézus Krisztusban ebbre a földre, és köszönjük néked, hogy itt meghaltál és föltámadtál, Krisztusunk, hogy nekünk üdvösségünk legyen, és a létező Istennel kapcsolatba lehessünk, és igazi közösségünk lehessen vele. Köszönjük azt, amit értünk a kereszten tettél, és amire most is emlékeztetsz az úrvacsorában. Áldunk téged azért, Istenünk, mert Krisztusért elfogadsz minket, és nem mint ellenségeidet kezelsz, hanem mint gyermekeidet, mint családtagjaidat. Kérünk téged, hogy segíts hinni benned, és segíts, Urunk, tanúságot tenni rólad. Ezt a nagyon egyszerű, nagyon hétköznapinak tűnő, talán egészen közönségesnek tűnő igazságot, hogy te létezel, segíts továbbadni a mi környezetünknek, segíts rád mutatni, segíts téged megdicsőítenünk örömmel és hódolattal a szívünkben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, áld meg betegeinket gyógyulással, erősítsd meg a gyengélkedőket, kérünk a távol lévőkért, munkálkodj a szívükbe, és őrizd és áld meg őket is, és hozd vissza közénk. Imádkozunk hozzád azokért, akik itt vannak, kicsikért, nagyokért, hogy áld meg a szívünket, hogy igazi hívők lehessünk, hogy igazán hozzád térő emberek legyünk, akik veled élünk, veled halunk, és veled töltjük az örökké valóságot. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünknek következő részét, szenteld meg a mi úrvacsorai közösségünket jelenléteddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk mindenkit a szent asztalhoz, aki elkészítette magát, és aki egyházunk rendje és törvényei szerint erre felhatalmaztatott. Hirdetem a testvéreknek, hogy február 2-án, szombaton angol nyelvű Biblia klub lesz itt a gyülekezetünkben, 14:30-től 18 óráig. Ez a fiúknak és a lányoknak szól, kisfiúknak, kislányoknak, a nagyobbaknak is, akik szeretnének eljönni. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra, tehát angol nyelvű Biblia klub február 2-án szombaton 14:30-tól lesz. A jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időbe, Isten segít, megtartjuk. Most pedig lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, készülve az úrvacsora vételi szertartásunkra, a 247. énekünk 5. és 6. versét énekeljük el. Az 5. és 6. verset, kérem, hogy akik elmennek, azok ezután menjenek el, és ha elmennek, akkor kérem továbbra is, hogy tartsuk ezt tiszteletbe, hogy itt folyik az Isten tisztelet tovább, és kint csöndesen igyekezzünk lenni.